Tisztelt hallgatóság, mindenki tudja maga költészet napja és József Attila 100 éves születésnapja. Költészet nem csak az ember lelkéről szól, hanem egyébként között a világegyetemről is. Még nem hallottam máshol kifejezve az űrnek, a világnak a kegyetlen és embertelen természetét, mint például azokban a versorokban, hogy hallod-e csont a csöndet, összekoccannak a molekulák. És ugye mindenki ismeri Tóth Árpádtól a Lélektől Lélekig című verset, ahol komplettudományos tételek vannak egy szép versszakban kifejtve, hogy tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkes, bús testünkkel rokon elemekről át hírt az égi fény, bocsánat. Tehát ez az egésznek, amiről én beszélek, az alapja az asztrofizikának a kiindulása, a spektroszkópia, ez költészetben is megfogalmazható. És amiről ma konkrétan beszélni fogok, ezt is József Attila szépen megírta. Úgy szállunk a semmiben, nem mint valami, a világ a táguló űrben lengve jövőjének nekivág. Ez is szerepelt már. Hát a táguló űrről és hasonlókról már sokat beszéltem, és ma ennek az a fejezete következik, az a nagyon speciális anyagfajta, amit úgy hívnak, hogy sötét energia. Ugye múltkor már beszéltünk a sötét anyagról, nyilván a sötét anyagnak is van energiája. Mi a fel az a sötét energia, ami valami egészen más, és még kevesebbet tudunk róla. Ezért ugye mondtam, hogy csak 160 percet fogok róla beszélni, mert lényegben nem tudunk róla semmit. Na most a történetet nyilván kicsit korábban kell kezdeni, mégpedig a 19. század közepén, amikor először, egyszer már ezt elmeséltem, de szeretném felidézni, amikor először kezdték komolyan venni azt a gondolatot, hogy a Giordano Brunótól származó világkép, csillagok egyenletesen álló csillagok elosztva az űrbe, ez ellentétes a newtoni fizikával. A Newton az mondta, hogy a testek vonzák egymást, és a csillagok ezzel szemben állnak. Newton ez zavart, a kortársait nem. Később aztán mondták, hogy hát Istenem, olyan messzire meg nem érvényes a fizika, és így tovább. Amikor kezdtek rájönni, hogy de igen, érvényes, például amikor feltaláltak a színképelemzést, és rájöttek, hogy ugyanolyan információk érkeznek a távoli csillagokból, mint a közeli buzzelánkba tartott anyagokból, akkor azt mondták, hogy na hát ezen az alapon akkor a mechanikának is érvényesnek kell lenni a csillagokra, és magyarázzuk meg, hogy miért nem esnek össze a csillagok. Nyilván magyarázza kellene az, hogy esnek csak lassan, úr elszúrta őket 4000 évvel ezelőtt, és még eltart pár millió évig, amíg a fejünkre esnek. De akkor már az volt az általános világkép, hogy a világ időben végtelen, vagy hogy a véges módon teremtették, akkor is olyan, mintha időben végtelen lenne, tehát nem látszik benne a kezdő feltétel. És ekkor kezdtek mindenféle tudományos extra ötleteket kitalálni. Az egyik javaslat az általános tömegvonzás, mert az általános tömegtaszításnak a bevezetése volt. Hogy itt van a távolság függvényében a vonzó erő, tudjuk, hogy a G a úgynevezett gravitációs állandó, M a vonzó testnek a tömege, ide beírunk egy 1 per R négyzetet, és akkor és a negatív előjelet, mert hogy vonzó erő adott távolságnál csökkenteni jóhatja a sugarat. Most azt mondták, hogy jó, emellett legyen még egy olyan másik erő is a világban, ami bármely két test között a tömegüktől függetlenül taszító gyorsulást okoz, és hát ez mondjuk a sugárral arányos legyen. A távolsággal arányos, ide bérünk egy lambda konstast. Nyilván a gravitációt az hogy lehet észrevenni? Kis távolságokon lehet észrevenni, mert akkor erős. Kevend is néhány centi távolságban megmérte két ilyen néhány kilogrammos golyónak a vonzását. Nagyon pici volt, de ki tudta mérni. Ahhoz, hogy nagyobb távolságokra menjünk, ahhoz nagyobb tömegeket kell figyelembe venni. Ez viszont olyan erő, amit akkor lehet észre, hogyha messze vagyunk kis távolságokon, nagyon kicsi ez a lambda paraméter, ez tetszőlegesen kicsi. Ugye ez azóta is, gonosz dolog, sokan élnek ebből a tudományban, megjósolnak olyan dolgokat, amik definíció szerint kimérhetetlenek itt a földi laborban, és akkor a nevük egy ideig forgalomban van, erről már meséltem máskor is. Tehát mondjuk ez itt a naprendszer mérete, ezenből ez még marha kicsi. Hogyha 100 milliószor messzebbre megyünk, akkor ez már elég nagy. Tehát feltételezzük egy ilyen kozmikus taszító erőt, és a kettőnek az összege hat. Ha összeadjuk a két görbét, akkor valami ilyesmit kapunk, hogy kis távolságokon olyan, mint a gravitáció, nagy távolságokon viszont így fölmegy, és valahol van egy metszés pont, ahol a kettő kiegyenlíti egymást. Most ezt át lehet úgy is fogalmazni, hogyha folytonos anyagra írjuk át a gravitációs törvényt, ezt Newton nem, de később kortárs követői megtették, van egy olyan egyenlet, ami a gravitációs potenciálra vonatkozik, és akkor a másik oldalán az egyenletnek ott szerepel a forrás, ami kelti a gravitációt, az a tömeg sűrűsége. Most ez a módosítás ez úgy néz ki, mintha nem a tömeg sűrűségét, hanem a sűrűség mínusz egy konstans kéne figyelembe venni. Tehát lenne egy alapvető sűrűségdimenziójú állandó, a világ alapsűrűsége, hogyha ennél nagyobb a konkrét helyi sűrűség, akkor gravitációs vonzást lép föl, ha kisebb, akkor megtaszítás. Most ott, ahol nincs semmi, mert üres a világ, akkor nyilván ez a taszítás számít, tehát hiányzik az a bizonyos ρ0 kritikus sűrűség, és akkor szalad szét minden ennek a taszításnak a hatására. Most itt, ahol mi méricskélünk, itt helyileg van elég sok anyag, és nem lehet észrevenni. Egyrészt meg kicsik a távolságok, ez a lambda úgy is kicsi. Tehát ez egy részletesen kidolgozott elmélet volt az 1850-es években is, nem lehet megkülönböztetnie. Kiszámolták, hogy a holdnak a mozgása, vagy a naprendszer bolygónak a mozgására milyen hatást gyakorol ez a módosítás. Természetesen lehet úgy választani a lambda paramétert, hogy a mérési határokon belül semmit, de hát akkor jó, messzire megyünk, akkor ki van dumálva, a világ végtelen, akkor átlagosan az álló csillagok abban a távolságban lebegnek egymáshoz képest, ahol ez a vonzás meg ez a taszítás kiegyenlíti egymást, nem ad rájuk erő, pam-pam. Na most, ugye mindenki érzi, hogy ez hülyeség. Mert mi van, ha az egyik csillag egy centivel közelebb jön? Akkor már a vonzóerő lesz a domináns, akkor összehúzza őket, ha meg egy centivel messzebb, akkor a taszítóerő, ez instabil egyensúly helyzet, mint a ceruza a hegyén. Vagy mint a biciklis, a bicikli, ami nyilván nem áll meg, csak aktív egyensúlyozással. Tehát ez magától nem marad fenn egy ilyen. Most ennek ellenére ezt a hibát elkövette nem kisebb személyiség, mint Albert Einstein, csak hát nyilván bonyolultabb, nem magamra mutattam, hanem rá, bonyolultabb képletekkel és mindenféle tenzorokkal elkavarva, de ugyanezt a ugyanezt a hibát követte el. Következő módon módosította egyenleteit. Ugye arról már beszéltem részletesen, hogy Einsteinnek az egyenletei úgy szólnak, hogy a newtoni gravitációs potenciál helyett több mennyiséget vezetett be, pontosan 10-et, és a gravitáció forrása az nem csak az anyag sűrűsége, hanem 10 fizikai mennyiség. Az energia sűrűség, ami egy C4-zet szorzó erejéig a newtoni anyag sűrűséggel egyezik meg, az energia áram sűrűség, az impulzus sűrűség és a rugalmas feszültségek. Most ezek közül a közönséges anyagnál az energia sűrűség dominál, a többi ahhoz képest kutyafüle, tehát newton kapjuk közelítésként. Most ezeket összerakták egy anyagtenzornak, vagy energiaimpulzus tenzornak nevezett mennyiségbe, és durván úgy szól az Einstein egyenlet, hogy a görbület az egyenlő az anyagtenzor szorozva, hát azzal a gravitációs állandóval. Ennek az egyenletnek közelítéseket megkapja Newton törvény. Na most ugye Einstein mit csinált? Ide hozzáírt még valamit, egy lambdát. Pontosabban én most azt mondom, egy kis lambdát írunk be, hogy összesen hasonlítan az, amit az előbb írtam, és egy nagy lambdát írt, tehát egy nagy ember volt. Na most nyilván kicsit matematikailag bonyolultabban tette a dolgot, de miért tette ezt? Ugye amikor 1915 végén kész volt az átrellel, akkor azt mondta, hogy na végre egy olyan elmélet, hát ezért is csinálta a Machiav alapján, stb. Azért csinálta, hogy az egész univerzumnak a fizikáját le tudja írni. Tehát azt a képet, amit Brunótól örököltünk, azt ő most matematikai le akarta vezetni az ő egyenletének a megoldásaként. Igen, lebegnek a galaxisok, akkor már galaktikákra gondoltak, nem csillagokra, egyenletesen elosztva az űrben. És nem jött ki az egyenleteiből. Ezért ő módosította az egyenleteket, ide még hozzáírt valamit. Ezt az elméletnek a teljes formalizmusán végig lehet vezetni, hogy hol kell módosítani valamit, tehát ez konzekvensen megcsinálható. Hát nyilván, hogyha egy elmélet atyamester azt mondja, hogy hát nem az eredeti, hanem egy kicsit módosított, hogy egyenleteket csinálunk, akkor Istenem. Most ennek már van olyan megoldása, hogy konstans az anyagsűrűség, és nem mozognak az objektumok. Ez a modell, ez a nevezetes Einstein-féle statikus világ. Ugye József Attila többször emlegeti, hogy az elme tudomásul veszi a véges végtelen. Tehát ez az, ő ismerte ezt a modellt, sőt vizsgázott belőle Szegeden. Tehát akkor ott már tanították. Ez a modell, ami olyan, mint a földgömb, csak nagyobb dimenzióban. A földgömbet miről lehet megismerni? A földgömb felszínét, hogy nincs pereme. Korábban azt gondolták, hogy a föld korong, akkor el lehet menni a szélére, és ott lelógatni a lábunkat a semmibe. Most itt a földgömbben akárhova megyünk, sose érünk el, bár én az Istenek a fejükre estek című filmben láttam, ahol kiment a srác a Coca-Cola-s üveggel oda a világ végére, de hát mi most tudjuk, hogy ez nem a világ vége, még azon túl is volt valami. A földön akárhova megyünk, sose érjük el a peremét. Ennek ellenére a mérete véges a föld felszínekére, számít, hogy hány négyzetkilométer. Ennek a nológiaként matematikailag le lehet írni egy olyan görbült háromdimenziós teret, aminek akármilyen irányba megyünk, sose érünk el a szélére, viszont egy idő után körbe visszaérünk, mint hogyha egyenesen megyünk a földgömbön, akkor visszaérünk hátulról, ugyanannal jöttünk. Viszont ennek akkor nem a felszín, hanem a térfogata lesz véges. Ki lehet számítani a görbületi sugára, vagy hány köbkilométer, vagy köbfényév egy ilyen modell. Ugye van benne egy ilyen szabad paraméter, hogy menjenek a gömbnek a sugara. Na most, amit nehéz elképzelni a film, hogy a gömb felszínt úgy képzeljük, hogy a háromdimenziós térben lebeg egy gömb. Mondjuk, hogyha milyen kis lapos bogarak lennénk, és ott benne élnénk a felszínben, akkor nem bírnánk elképzelni a harmadik dimenziót, de azért ki tudnánk számítani az egésznek a felszínét. Mondjuk mi lenézően a kis bogarakra, de hát mi benne vagyok a háromdimenzióban, azért nem bírjuk elképzelni azt, hogy erre elmegyek, és hátulra visszajövök, arra is elmegyek innen, és hátulra visszajövök, és összesen az egész térfogat véges. De hát erre való a matematika, hogy az embernek a fantáziá nem megy, akkor előre is kiszámolja. Tehát ez a modell, ez működött, és ez megoldása ennek az így módosított Einstein-féle egyenleteknek, hogyha beleért a lambdát. Az a lambda, az kapcsolatba hozható ennek a világnak a sugarával. Illetve azzal, hogy ebben mennyi az átlagsűrűség, tehát milyen messze vannak átlagosan a galaxisok. Akkor már az 20. század elején már gyűltek erről kísérleti adatok, és akkor abból visszaszámolták azt a lambdát, vagy legalábbis egy korlátot adott rá, hogy mekkora lehet az Einstein-féle lambda paraméter, akkor megmondták, hogy hány átlagosan milyen messze vannak ezek az objektumok, mennyi ennek az egésznek a sugara, elég kicsi jött ki, aztán 200 millió fényév jött ki először, aztán később 2 milliárd, lehetett módosítgatni a paramétereket, nem volt túlságosan nagy, a távcsövek még nem nyúltak túlságosan messzire. Na most, hogyha ennek az elméletnek, ennek a módosító elméletnek megcsináljuk a klasszikus határesetet, akkor visszakapjuk azt, amit az előbb mondtam, amit a 19. század közepén kiogoskodtak, az a lambda paraméter az pont olyan, mintha egy univerzális taszító erőt vételeztünk volna föl. Mert nézzük meg ezt az egyenletet, vagy hogy volt, Norván. Ebből is ki lehet emelni a lambdát, vagy G-t, és azt mondjuk, hogy G-szer, az anyagtenzor mínusz valami, mint hogyha lett volna egy másik fajta anyag, és annak a hatása lenne ez a lambda. És az anyag az kicsit másképp viselkedik, például a negatív energiájú, negatív taszító, tehát ilyen antigravitációs hatása lenne, tehát taszítást okoz. És ennek tényleg van a határesete, az, amit előbb mutattam, hogy van a vonzóerő plusz a, még az is kéne, hogy erre távolsággal arányos taszítóerő. Most Einstein nem ismerte ezt a korábbi modellt a 19. század közepéről, hát elfelejtették, de ő, hogy kell mondani, magasabb szinten, több indexre, több tenzorra, de kihozta ugyanazt a hibát. Ugyanis ez a modell ugyanúgy instabil. Megint arról van, úgy lehet elkezdeni, hogy felfújt lufi a netzhálóba, de hogyha valahol elkezdik torzítani, hogy akkor a lufi kibudjan ott a netznek a lukain, és akkor alafele tágul, a netzet meg össze. Húzza az egész. Tehát a vonzóerők és a taszítóerők instabil egyensúlyi állapotban vannak ebben a modellben. Ez papíron elfér, de a valóságban egy pillanatig sem maradna fent. Tehát nem is lehet olyan modellt kitalálni, hogy jött ez létre, hogy ez nyilván végtelen létezik, de ha valaki egy kicsit megmoccan az egyik bolygón, vagy köhent egyet, akkor az egész így instabil módon szétesik. Egyik helyen összehúzódik, másik helyen szétspriccel. Most a sztorinak a további részét azt már többször meséltem, tehát ez ugye 17-ben keletkezett ez a modell, neki rettentem meg volt elégedve, hogy hát íme, hát végre tudomány igazolta a csillagászati világképet. Arthur Eddington, akit szintén sokat emlegettem, ennek a modellnek alapján még azt is kiszámolta, hogy hány részecske van a világegyetemben, mint tudjuk, osztható 137-tel, szóval ilyen jó dolgok jöttek ki neki. És ezen rettentően boldog volt, szóval mindenféle misztikát is lehet még egy ilyen véges, szép, zárt, kompakt világegyetemre építeni. És ezen kívül nincs semmi, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy a gömb felszín, amin belül ott még laknak az ördögök, vagy valami hasonló, ez maga a világ, ez a felszín, és akkor azon kívül nincs semmi, de nincs se szélre, se pereme, se időben kezdete, se vége, mindenki nagyon meg lehetett elégedni. Most eközben jött Friedman, aki azt mondta, hogy ő nem módosítja az Einstein egyenleteket, hanem veszi az eredetéket, és megnézi annak, milyen kozmológiai megoldásai vannak. Ugye egyetlen dolgot kell betenni, amivel sokat beszéltünk, a kozmológiai elvet, mely szerint adott pillanatban a sűrűség mindenhol ugyanaz. Tehát nincsenek helyi csomósodások, ami nyilván nem igaz, de nagy átlagban azért igaznak lehet betenni, és ekkor megkapta Friedman azokat a görbéket, amiket már sokszor mutattam, paramétertől függően így visszapottyan, vagy repül a végtelenségig, és végtelen sok visszaeső, végtelen sok elrepülő, meg egy ilyen elválasztó megoldás van. Tehát ezek a Friedman megoldások. Ezt ő megírta egy cikkbe, cikket elküldte Einsteinnek, Einstein azt mondta, hogy marhaság betett a fiókba. Ez 21-22-ben volt. Most ekközben valaki megmutatta, hogy bocsánat, az eredeti Einstein modell instabil. Na akkor sokan, ugye este akkor már nagy tekintély volt, akkor részben ő, részben pedig a tisztelői elkezdték mentegetni a modellt. Tehát módosítsuk, számítsuk ki, magyarázzuk meg, hogy annak ellenére láthatóan instabil, mégsem instabil, mert, stb. Ez azóta is nagyipar mindenféle már tudományos elmélettel kapcsolatban, ami ellen kifogások merülnek föl, akkor ráúszol egy csomó ember, és elkezdi kidomálni. Jó, tehát folyt ez a működés, közben Friedman meghalt egy expedíción, és akkor jött 29, amikor Hubble felfedezte a galaxisok tágulását, távolodását, tehát a világegyetem tágulását. Einstein becsületes ember volt, elővette a fiókba Friedmannak a kéziratát, és azt mondta, hogy én ezt Friedman kiszámolta, de hülye vagyok, hogy nem én számoltam ki. És azt mondta, hogy életem legnagyobb tudományos tévedése volt ezt ide betenni. Jelenlévő logikusokat megkérdezem, hogy milyen logikai hibát követett el Einstein ekkor. Rendkívül nagy logikai bakugrás volt, és ezt sokan elkövették utána még 100 évig, amíg nemrég rá nem jöttek, hogy itt valami cigi van. Ez még egyszer, hogy volt az eredeti egyenlet, annak nem jött ki az egyik modell, amit szerettek volna. A módosított elméletből kijött az a modell, amit Einstein szeretett volna. A nem módosított elméletből kijött a táguló világegyetem. De Einstein azt mondta, hogy tessék, így van, hogy ha a lambdát nem törlöm le, akkor is esetleg kijön a táguló világegyetem. Stimmel? Tehát attól ez egy tipikus logikai hiba. De Einstein nem az volt a nagy hibája, hogy bejött a lambdát, hanem hogy felelőtlenül letörölte a lambdát. De erre csak 1997-ben jöttünk rá. Azért közben kellett egy kis idő. Emberek ugye álljó tisztelettel nézik, hogy a nagy emberek hozzájönnek egy lambdát, meg letörlenek egy lambdát az elméletbe, és akkor hú. Na most mi történt?
Nem értem, hogy minden a lambdával egy baj, hogy a dolog instabil, ez az egyensúlyozni.
A statikus modell. De a lambdával kijönnek nem statikus modellek, amik azt csinálják, amit. Ne is rajzolom, hogy mi jött ki. Na most pontosan nem igaz, amit most mondtam, hogy 97-ben jöttünk rá, de a 20-as években Lemaître, a kozmológia egyik atyamestere megoldotta az eredeti, a lambdás egyenleteket megoldott, és annak mindenféle furcsa megoldását hozta ki. Itt vannak ezek a görbék, erre múlik az idő, erre van a világegyetem mérete. Az Einstein modell az ez a kék vonal. A méretek időben állandó. Ez az egyik lehetséges megoldás ennek a egyenletrendszernek. De van ilyen is, hogy a végtelenből összeesik, meggondolja magát és kitágul, vagy nagy bummal kezdődik, kitágul és összeesik, és van egy ilyen megoldás is, hogy tágul, átsorog egy darabig, aztán meggondolja és tovább megy. Ez a görbe ez nagyon hasonlít a következőhöz. Talán már mondtam a nagyon egyszerű mechanikai példát, az ingát, még pedig nem madzagos ingát, hanem ilyen rudas ingát kell elképzelni. Kicsit meglököm, akkor így lengedezik. Ha nagyon meglököm, így körbeforog. Hogyha megfelelő sebességgel lököm meg, akkor szépen fölmegy, és elérkezik a tetejéig. Végtelen idő alatt. Most, hogyha egy picit gyorsabban lököm meg, de icili-picivel, akkor mondjuk 10 millió év alatt fölír a tetejére, aztán tovább billen. Ha egy picivel kisebben, akkor 11 millió év alatt fölír a tetejére, aztán ott meggondolja magát, és visszajön. De nagyon lassan. Tehát ilyen lassú megoldások. Vannak ez is olyan, hogy közeledik, lelassul, de aztán megemberél magát, és tovább billen. Tehát ezek exakt megoldások a lambdás egyenletekre. Most Lemaître emögé képzelt egy olyan képet, ami neki megfelelő volt, hogy ő mellékesen nem csak tudós volt, hanem pap is, és ezt megpróbálta rögtön annak ide ezt a nagybunk kozmológiát összeegyeztetni a vallással. Hát mondta, hogy Isten nem készen teremtett a világét, amely csillagostól meg zsiráfostól, hanem teremtett valamilyen ős tojást, ilyen kicsiny ős anyagot, ami fölrobbant, ugye az volt a nagybunk. Egy ideig gyorsulva tágult. Így tágult ennek a görbének a mentén, és most láthatóan tágul, azt tudjuk. De azt mondta, hogy egy ilyen táguló világegyetemben nem tudtak volna összesűrűsödni a galaxisok. A kezdetben egyenletesen szétspriccelt anyagból nem jöttek volna létre helyi csomosodások. Jó ráérzett, ugye már sokszor beszéltem arról, hogy a mai fizikának is legnagyobb baja az egész kozmológiának az a kritikus lépés, hogy hogyan indultak meg ezek a csomosodások, tehát a homogén anyagból hogy lettek ilyen helyi csomók. Most próbálunk mindenféle mondani, mert már a következőt okoskodta ki. A tágulás lelassult, majdnem megállt. És akkor egy ilyen majdnem einsteini állandó világegyetemben a helyi zavarok elkezdik összehúzni az anyagot. Kihasználta az instabilitást, ami az előző modellnek baja volt, az itt most jó. Egy ilyen majdnem átsorgó világban egy kis helyi zűrzavar egyik helyen sűrűsödést, másik helyen ritkulást okoz. Utána a világegyetem meggondolja magát és tágul tovább, És a helyi sűrűsödések viszont már tovább összehúzódnak, és közben egymástól távolodnak, és ez a mai kép, hogy itt vannak a galaxisok, és az egész megspriccel szalaszik. Később aztán mindenféle más módon megpróbálták megmagyarázni, hogy nem kell ez, hanem anélkül is működik, és ezért ezt a modellt elfelejtették. Nemrég, amikor egy olyan könyvet láttam, amiben az összes lehetséges ilyen grafikont összerakták a modelleket, akkor ott, hogy fel voltak sorolva, és akkor azt mondom, hogy jé, hát ez mikor ez 1923-ból való ez a görbe, ahelyett, hogy 99-ben, mert most úgy gondoljuk, hogy ilyen a világegyetemnek a története, mint ez a piros görbe. Na mindjárt vissza fogok térni. Tehát ez már akkoriban fölmerült, aztán utána egy idő után elfelejtették, hogy nem kell ennyit bonyolítani, jók legyünk a Friedman görbék. Tehát ez volt a történet, mondom, Einstein azt mondta, hogy élete legnagyobb tudományos tévedése volt ennek a lambdának a bevezetése, és később megtagadta, és utána mindenki csinálta tovább a kozmológiát a standard módon, tehát a Friedman egyenletek alapján. A Friedman egyenleteket később milyen értelemben módosították, azt meg már megint elmeséltem. A Friedman egyenletek azt mondják, hogy a görbület egyenlő a gravitációs állandó szor, az anyagtenzor, és ennek a térben konstant sűrűségű, tehát időben változó sűrűségű megoldásait adják meg. Most a jobb oldalon az anyagtenzor helyébe bekerülni, hogy milyen anyagról van szó. Friedman eredetileg a porszerű anyagot írta be, tehát galaxisok jó messze egymástól, mint a ritka por, mint a sivatagi homokvihar, ami egy folyadék, csak nincs benne nyomás. Mert olyan ritkán ütköznek egymásra a porszemcsék. Mozgásokat le lehet írni, de nincs benne nyomás. Nem olyan, nem úgy áramlik a por, mint a mondjuk a közönséges folyadék. Ezt tette be, és akkor ebből kapta meg azokat a megoldásokat. Később aztán azt mondták, hogy elkezdtek visszaszámolni, például a Gamow, és azt mondta, hogy amikor az anyag sűrű volt, akkor forró volt, jön az, amit már meséltem, hogy akkor tegyük be a forró plazmát, vagy a sugárzást. Sugárzásnál más az anyag nyomásának, energiájának az egyenlete, akkor kicsit más képleteket kell beírni a negyedik jobb oldalára. Szintén kijönnek a táguló görbék, de más ütemben tágul. Akkor utána jöttek a számítógépek, és részletezték, hogy akkor egy ideig ez az anyagfajta dominált, akkor azt kell beírni, akkor kapunk egy ilyen részt. Akkor innentől már a másik anyagfajta, most a másik anyagnak megfelelően folytatták a görbéket hasonlóképpen, és így össze lehetett állítani, tehát ez volt a standard modellnek az első verziója. Következő probléma az, amit már egyszer egy komplet előadáson elmeséltem, az infláció. Ebben a standard modellben felléptek olyan problémák, horizont probléma, simasság és a többi, amik nem lőtték ki az elméletet, csak olyan furcsává és véletlenszerű. Tehát, hú, hát milyen szerencsénk van, hogy éppen így jártak a paraméterek, és ilyen lett a világ, mert hogy mindenhol egyforma a hőmérséklet, minden irányban nézzük meg egyébek. Ennek a megoldására 1980-ban megszületett az inflációs elmélet. Ugye azt is hangsúlyoztam annak idején, hogy az nem kozmológiai indítatású volt, hanem annak az anyagfajtának, a Higgs mezőnek a létét és tulajdonságát és paraméterét a részecske fizikából vették. Ott, az ottani standard modellben, a részecske fizikai modellbe bevezették ezt a mezőt, és annak a mezőnek a tulajdonságait, hát legalábbis paraméterek elég megadták. És a Gut és Terhelmnek az volt az ötlete, na jó, hát akkor nézzük meg, hogy ha ez létezik, akkor ennek mikor, világegyetem történetek, melyik korszakában milyen hatása lehetett. És akkor emlékezzünk az inflációra, mi történt. Van az a bizonyos kétfenekű potenciálgörbe, amiben a mezőnek bele kell omlania, hogy ez energiát jelent függőlegesen. Amikor magas a hőmérséklet, magasan van az energiaszint, csökken, akkor már bele kéne esni ide, de emiatt a potenciáled miatt, Boriden szamara módjára töprengi, és még nem tud beleesni egyik vagy másik gödörbe. A hőmérséklet már úgy általában lecsökkent, mert itt kéne lenni, de ő még ott van. Van neki extra energiája. Ez az extra energia, ez a tér minden adott térfogat elemében adott energiasűrűséget jelent, függetlenül a tér tágulásától. Hogy ez az a túlhűtött Higgs-féle vákum, ami antigravitációs hatása. Ezt annak idején nem meséltem, hogy miért. Tehát sokféleképpen lehet fogalmazni, hogy ezt negatív nyomásoljuk, és a spricceli szét a magot, hogy egyszerűen, hogyha beírjuk az Einstein egyenletekbe azt, hogy állandóan sűrűség, akkor kijön az exponenciális tágulás, stb. Ez ugyanazt jelentette. Tehát ennek következtében felmerült az a történetben, hogy volt egy olyan korszak, amikor a tágulás az exponenciálisan gyorsult. Hol vannak a görbék? Not. Tehát itt az infláció. Úgy mondtam, hogy ezt eredetek úgy okoskodták, hogy Zeldovics a mínusz végtelenben nyolc és ennek ideológiai alapjai voltak, hogy ne kellene nullapontot bevezetni. Amerikaiaknál nem voltak ideológiai a férok is ezért mondták, hogy elindult a szokásos Friedman-görbe mentén. Volt egy olyan korszak, amikor olyan típusú anyag dominált, ami exponenciálisan gyorsította a tágulást, aztán itt véget ért, lényegében a körülöttünkre anyag mind átment. Véget ért a fázisátrakás, átment az újfajta állapotba, és onnantól kezdve folytatja ezt. Itt megjelent az extra energiasűrűség átalakult részecske, antirészecske párokká, megjelentek ezek a részecskék, itt kezdődött az a hőhalálos korszak, amikor minden részecske nagy energiával átalakulgatott egymásba, a tágulás hűlés során szépen lassan megültek, jöttek a különböző korszakok, tehát itt, hogy melyik típusú anyagfajta dominál, de ezek mind közönséges anyagok voltak, tehát nem volt mennük semmi extra pozitív energiával, de tehát különböző meredekségű ilyen görbéket kellett, de mindegyik így csökkent. Miért is csökkennek ezek a görbék, vagy nem csökkennek, hanem miért csökken a meredekségük? Itt a világegyetem mérete, ez meg az idő. Ugye mondtam, hogy bizonyos értelme a Friedman egyenletek, azok megegyeznek a feldobott kőnek az egyenletével, akkor a meredekség az a sebességet jelenti, és a sebesség csökken. Miért? Hát a gravitáció fékez. A feldobott kő egyre lassul. Hogyha elég erősen dobtam föl, akkor lassul, de egy véges sebességet még elmehet a végtelenbe. Ha nem elég gyorsan dobtam föl, akkor annyira lelassul, hogy eléri a nullát a sebessége, megfordul, és akkor már vissza is fog pottyanni. Hát a csökkenés az a gravitáció hatása. Itt antigravitációs korszak volt. Most itt megint van egy ilyen ötlet, hogy hát miért ne ismétlődött volna meg többször ez az infláció? Ki mondta, hogy egy Higgs mező van, vagy hogy az a Higgs mező az egy komponensű. Amikor az inflációs modellnek a részleteit kezdték kidolgozni és illeszgetni a tapasztalathoz, akkor egyre finomabb részleteket kellett reszelgetni, esztergálgatni. Van egy akkor még orosz volt, most már Amerikában dolgozó asztrofizikus Linde, aki nagyon részletesen kidolgozott egy csomót, aztán a legújabb modelljében 5 infláció volt egymás után. Tágult, abba hagyta, megint, akkor megint jött egy ilyen mező, tehát ilyen típusú görbéknek a egymás utánjával, és ez mind ott volt valamikor a 10-30 valahányadikon másodperc környékén, és ezzel a sokkal, a különböző paraméterekkel aztán tudta úgy illeszgetni a modelleket, hogy egyre több tapasztalati tényt, és a részecske fizikai meg csillagászati tapasztalati tényt be lehetett illeszteni egy ilyen modellbe. Hát már túlestünk azon a pszichológiai gáton, hogy a görbéknek lefele kell konyulni a gravitáció, majd Istenem, van antigravitáló anyag. Hát akkor már azon a pszichológiai gáton is túlestünk, hogy több is. Volt több ilyen inflációs korszak is lehetett. És akkor az ember azt kérdezi, hogy miért nincs most inflációs korszak? Vagy miért nem lesz a jövőben előfordulva? Tehát most ugye az ember ilyen állapotban él, gondoltuk. És akkor jött 1997, amikor a következő néhány év. Arról már beszéltem a múltkor is, hogy lehet pontosan feltérképezni azt, hogy a világegyetem milyen geometriájú. Ezt aztán a múltkor mutattam ezt az ábrát, ezt szeretném még egyszer megmutatni. Remélem elhoztam. Ez nem az. Igen. Ezt a múltkor mutattam, ugye? Volt erről szó? Igen. Tehát sík téren az ember kiszámolja, hogy adott sugarú gömb felszín körüli deltaer sugarú gömbből mennyi anyag van, kiderül, hogy ez arányos az R négyzetre, akkor a gyökérnet ábrázolja, és akkor egyenes kell kapni. Ha görbül, így a tér mondjuk ilyen felületnek, akkor ehhez hasonló. A harmadik Friedman megoldásban meg fölfele kúkarodik. Tehát ezt kell csinálni. A helyzet nem ilyen egyszerű, mert nem látjuk, hogy most milyen a adott R távolságban most milyen anyagdarabok vannak, hanem bizonyos idővel korábban látom. Tehát nem csak ezt kell eldöntenünk, hogy így görbe vagy úgy görbe, és mekkora sugara, hanem a tágulás ütemére is modellt kell alkotnunk. De hál' Istennek a relativitás elmélet pont ezt teszi. Megadja egyrészt azt, hogy mennyire görbe adott pillanatban, másrészt megmondja a tágulás ütemét. Tehát ez az egészet részletesen végig kell számolni a tágulás filmje forgatókönyv alapján, és akkor megkapjuk a különböző modelleknek megfelelő ilyen függvényeket, el kell végezni a kísérletet, rátenni a pontokat, megnézni, hogy melyik görbére illeszkedik. Ha egy paraméteres a modell, ugye a Friedman modellben egyetlen egy adott van, durván szóval az, hogy mekkora sebességgel dobták fel azt a követ, és akkor annak megfelelően kellett számítani a jövőt, akkor itt ezt úgy lehet elképzelni, hogy a különböző modellek ilyen görbe sereget alkotnak, tehát valahol indulnak, és akkor így mennek, és akkor a valódi mérési pontok rajta elhelyezkednek, meg kell nézni, hogy melyiken. az ugye ilyenkor nem fordulhat elő, hogy az egyik méréspont az egyik körben van, a másik a másikon. Nyilván van valami szórás, meg mérés, van meg egyebek, de az ember egyre pontosabban mér, akkor azok egyre pontosabban ki fogják rajzolni ezen görbék egyikét. Mi van akkor, ha nem? Ja, nyilván ugye mindegyik a görbék itt a kis távolságoknál közel, egymáshoz közel haladnak, hiszen egy gömbnek egy kis tartománya az nehezen különböztethető meg a síktól. Messzebbre kell nézni, messzebbre megyünk, akkor meg pontatlanabbak vagyunk, tehát itt meg jobban szólnak az adatok. Mindegy, essünk túl ezekre a technikai nehézségeket, de mi van, hogy akkor sem kerülnek egy görbére. Ekkor merült föl egyesekben, valamikor még a 70-es években, hogy talán mégsem egy paraméteres modellcsaládot kell nézni. Lehet, hogy nem csak azt az egy adatot kell megadnunk, hogy mondjuk mennyi most a Hubble állandó, vagy tehát, hogy sokféleképp át lehet fogalmazni, milyen ütembe dobták fel a világot, hanem lehet esetleg még a kozmológiai modellben több paraméter. És ekkor egyeseknek eszébe jutott az Einstein-féle kozmológiai állandó, ez a bizonyos lambda. Hoppá, tegyük vissza az egyenletekbe. És akkor már két paraméterünk van. Az egyik a lambda, másik pedig mondjuk a megmért Hubble állandó. És akkor már nem egy ilyen görbesereget kapunk, hanem, tehát nem csak végtelen, hanem végtelenszer végtelen görbét kapunk, mert mindegyik paraméter mindegyik érteket felvet, és akkor már sokkal nagyobb lehetőségünk van. Hát el lehet képzelni egy ilyen paraméter síkot, hogy erre felrajzolom a Hubble állandót, erre felrajzolom a lambdát, és abból ki kell választani egy pontot, hogy ez a mi valódi világunknak megfelelő. Minden ilyen ponthoz tartozik egy ilyen tágulási görbe, vagy egy ilyen adatfeldolgozási görbe. Hát itt akkor már sok görbe van, hát ezek közül már csak rajta van valamelyiken a valódi adatsor. Ez ilyen hullámokba jött, hogy többször láttam olyat, hogy na most akkor megtaláltuk, és akkor közölték, hogy a egyik paraméter ennyi, másik paraméter annyi, mindenki marhára örült, aztán hát megint elkezdtek lemászni a pontok, pontosabb mérések alapján, máshova rámentek. Nyilván ezt úgy is el lehet inflálni, de bevezet még újabb paramétereket. Elrontja például az izotrópiát. Azt mondja, hogy a világ mégsem annyira izotróp, mint amennyire gondoltuk, hanem nem gömbszerűen tágul, hanem mint krumpliszerűen. Egyik irányban gyorsabban, mint a másik, akkor az, hogy mennyire gyorsabban az egyik irányban, mint a másik irányban, az is egy újabb paraméter, akkor már háromdimenziós paramétertérben kell vacakolni. Na, de ezt a háttérsugárzásnak a kísérleti kimérés, ezt kizártam, mert az nagyon nagy pontosságban izotróppá tette a világot. Hát akik ebben az ügyben utaztak, azok feleslegesen foglalkoztak 20 évet ilyen jellegű cikkek írásával. Ez ugye mindig előfordult, az ember rossz túlra teszt. Na hát, a 20. század végén két egymástól független kísérlet indult el ezen a nyomon. Az egyik, amit már sokszor emlegettem, ez a digitális égbolt felmérés, ami most is folyik, de annak az első mérései, amikor 5 évvel ezelőtt, tehát még éppen a 20. században akkor történtek, és azóta gyűjtik a részletes adatokat. Ennek az a célja, ugye, hogy nagyon nagy statisztikák, tehát több millió galaxisor legyenek föl pontos adatokat, tehát nem csak az, hogy az égömbbe, hogy helyezkednek rá milyen messze. Vörös átoldást is meg tudják mérni. Ugye azt már meséltem is a múltkor, hogy mexikóiak húzigálták a... Igen. Na, akkor még egy kicsit módosítom vagy hozzáteszek még valamit a sztorira, hogy lehetsük rá büszkék. Ugye kétféle módon, kétféle adatot vesz fel az ember. Lefényképezi a különböző színkép tartományokban, lefényképezi az összes galaxist. Másrészt néhányról fölvesz fel a sártolódást, mert több százmillió galaxis lesz a képen, ezért nyilván nem tudom mindegyikről meghúzgálni a rotot, és akkor arról fölvenni a spektrumot. És az az volt a terv, hogy akkor körülbelül az adatok 1%-át, tehát rengeteg lefényképezett galaxis, hogy mindegyikről van nagyon pontos térbeli pozíció, de körülbelül 1%-ok, bocsánat, síkbeli ilyen szögpozíció, és 1%-okról lesz pontos vörös eltolódás is. És akkor hirtelen ezt megjavították, ezt a statisztikát, mert az ELTE-n dolgozó néhány ifjú csillagász és fizikus doktorandusz hallgató elkezdte részletesen elemezni azt, hogy a különböző vörös eltolódású objektumoknak a fénykép lemezen kialakuló foltjának a folton belüli fényesség eloszlása az milyen, és hogy ez milyen összefüggésben van az egésznek a vörös eltolódásával. Részletekben nem akarok belemenni, csak most tessék elképzelni. Nem veszünk föl spektrumot, tehát nem vezetjük el külön a galaxisnak a fényét, nem visszük spektroszkópra, hanem egyszerűen csak egy színű fénykép, de azon a fénykép, hogy hol szürkép, hol kevésbé szürke, azt pontosan megmérjük, és ebből is ki lehet számítani a vörös eltolódást. És ezt lehet automatizálni, erre ráereszteni a fotolemezre a számítógépeket, aztán mondják meg, és így hirtelen nagyságrenddel megnőtt a azon galaxisoknak a száma, amelyekről térbeli információ lesz. Tehát nem csak azok, amikkel vörös eltoldást nélünk, hanem még az így módon közvetetten kapott vörös eltoldás információt, ez még a legtöbb egyáltalán megmér, ami még elég nagy foltja van ott a képen, hogy meg lehessen méricskélni. Az elmosódást abból már ezt ki lehetett okoskodni, és így most a folyó mérés sokkal több térbeli információt fog produkálni. Tehát ez a görbe, vagy ennek a fejlettebb verziói, olyan nagy számok, hogy már 100 milliókat kell írni, hogy hány galaxist mértek meg, olyanokkal készülőben van. És ennek alapján nagyon nagy pontossággal lehet dönteni az adatok között. Pontosabban az történik, hogyha több paraméteres elméletünk van, valahogy így fog kinézni a lábra, most csak úgy szimbolikusan mutatom, hogy mondjuk két paramétert adunk meg, akkor a mérési adatok összeférnek mondjuk egy ilyen nagy oválissal. Tehát egy ilyen hosszúkás tartomány. Ennek a tartománynak a közepén levő pontok a legvalószínűbbek, a körül így kialakulnak ilyen, amikor hát ez még úgy előfordulhat. Ezek biztosan nem fordulnak elő, de nem mondunk pontos adatot, hogy egyik paramétert sem lehet pontosan leolvasni, mert változhat ez is, meg az is nagy intervallumban, de a kettő valahogy együttesen kirajzol itt egy ilyen, nincs ilyen konkord benne, tehát ez a szép hosszúkás elliptikus tartomány. Tehát ez az egyik típusú mérés, ez a paramétereknek egy viszonylag éles, de mégsem teljesen pontos adat részhalmazát fogja megmondani. És akkor jött néhány lelkes francia csillagász, akik azt mondták, hogy nekik van egy másik fajta mérésük is. Ez a másik fajta mérés, ez a csillagászoknak a régi pehes és nehéz feladatához, a pontos távolságméréshez kapcsolódik. Nézzük föl, már sokszor beszéltem arra, hogy hogy mérik a csillagászok a távolságot. A viszonylag közeli csillagoknál a Föld mozgása miatt, ugye egyszer erre látom, másszor arra látom, és akkor így lehet háromszögeléssel végezni. Nagyon keskeny, hosszúkás háromszög. Ugye a parszek fogalom az mit is jelent, hogy olyan távolság, ahol egy szög másodperc alatt lehet látni a Föld pálya sugarát vagy átmérőjét, stb. Szóval ezek szög másodperc, és még annál jóval kisebb távolságok vannak. De így a közeli csillagokat feltérképezték. Akkor jött a következő ötlet. Még mielőtt az asztrofizikai modellek a csillagokról kialakultak, egyszerűen empirikusan észrevették a kapcsolatot bizonyos változó csillagoknak a pulzálási frekvenciája és az összfényessége között. Hogy az összfényességet akkor tudom, hogyha tudom, hogy milyen messze van a látszólagos fényességben és a távolságban ki tudom számítani, hogy mi az összfényesség. Csillagászok ravasz emberek, ezért azt gondolták, hogy az összes csillagot bevontatják 10 parszek távolságba, és akkor valami standard fényesség lenne, akkor nem kéne a távolsággal vacakolni. A technikára akkor csinálják azt, vontatást, azt majd tőlük kérdezik. Mindesetre így kell standardizálni a fényességet, ez a bizonyos abszolút magnitudó. Na most, hogy azt tapasztalták, hogy azokról a csillagokról, amiknek látják a pontos távolságát, tehát ki lehet mérni, akkor átszámítják abszolút fényességre, és a frekvencia meg a fényesség között van egy kapcsolat. Nyilván nem tudni ezen a szinten, hogy miért van ez a kapcsolat, hogyha az ember ügyesebb és csinál részletes számítógépes modellt arra, hogy mi történik egy ilyen csillagban, miért lesz instabil valahogy a csillagfejlődés valamelyik fokozatában, miért kezd pulzálni, akkor az alapadatokból ki lehet számítani azt, hogy miért pulzál, mekkora frekvenciával és közben mennyire világít. Tehát, hogy ha minden jól megy, akkor ezt a empirikus görbét ezt elméletileg lehet vezetni. Viszont ez arra jó, hogy ha látunk nagyon messze egy halvány csillagot, ami adott frekvenciával pulzál, akkor azt mondjuk, hogy bizonyára, hogyha őt is ide vontatnánk, akkor ő is ugyanolyan fényes lenne, és akkor a halványságából ki tudom számítani, hogy milyen messze van. Így térképezték fel a tejútrendszer karjait, tehát távoli adott módon pulzáló csillagokat vetettek fel. Most nyilván, amiről látszik a távcsőben, hogy mellette van, hát az akkor nagyjából ugyanott van, csak hogy kirajzódik a galaxis karja, nem kell mindenkinek pulzálni, de elég, hogyha egy sikoltozik ott a családból, akkor már tudjuk, hogy hol a család. Valahogy így fel lehetett térképezni. Egészben vannak buktatók. Például egy ilyen modellben azt gondolja az ember, hogy hát azért pulzál egyforma, mert ugyanolyan típusú csillag, ugyanazt csinálja, és ezért egyforma. De kiderült, hogy például a különböző generációs csillagok, amikben kicsit más az anyag összetétel, ugye a későbbiek azok már a korábbi csillagok által szétszórt nehéz anyagot is tartalmazzák, azoknál az állapot egyenlet egy kicsit más, és ezért más ez a görbe. Tehát nem egy pontos görbét kapunk, hanem több párhuzamos görbét, és akkor még meg kell vizsgálni, hogy bocsánat, jó, rendben van, ez a standard gyertek közé tartozik, de a tungsten gyártmányú, vagy a mit tudom én milyen gyártmányú, és nem egyformán fognak pulzálni. És akkor az ember utána kalibrálja az egészet. Ez későbbi fejlemény, és ennek kapcsán időnként újra méretezték a tejútrendszert, hogy hát az nem olyan messze van, hanem megér az olyan, a tavalyi adatokat 1,2-vel, meg ilyesmi. Tehát időnként vannak ilyen újra kalibrálások, és akkor újból leteszik a objektumokat. Most később aztán ez úgy folytatódott, hogy felfedeztek ugyanilyen módon pulzáló csillagokat távoli galaxisokba. Nyilván jóval halványabbak voltak, nagyon erős csillag, vagy távcső kellett ahhoz, hogy a távoli galaxisban egy csillagot külön megnézek, és annak megmérjem a fényességet, de abból már ki lehetett számítani, hogy az a galaxis milyen messze van. Hát akkor nyilván, hogyha az a egyik csillaga ott van, hát akkor több is, ami fizikailag együtt van, mert az is olyan messze van. Így módon akkor hirtelen a távolság skálák megnyúltak. Tehát már sem millió fényévekről van szó, szóval legközelebb galaxis az Andromédakhoz is már 2 millió fényévre van. Aztán nyúltunk így egyre messzebb, később felfedezték, ez már kicsit zavarosabb dolog, hogy a galaxisok is, azok között is vannak ilyen standard galaxisok. Adott formájú, jó, így kell ránézni, olyan krumpli oldal van, stb., akkor azok adott fényességűek. És megint meg lehetett nézni a távoliakat, és akkor ennek alapján azoknak a távolságát felfedezték. Ez már nem annyira pontos ráció, mint a csillagok. Itt az ember nehezebben képzeli, hogy jó, egy csillag adott módon pulzál, egy galaxis, az pont egyforma legyen, ez meg az már nehezebb, pontatlan is a dolog. Így határozták meg azokat az adatokat, amiket Hamlin rárajzolt annak idején a grafikonjára, hogy V=H/R. És aztán később, többszöri korrekció után, így ment. Amikor viszont az ember már elfogadja a vörös eltolódást képletét, akkor már pont a Hubble képlet alapján lehet kiszámítani, hol van, leolvasom a Dopplerből a sebességet, és megmondom, hogy hol van. Pontosabban, hát a V=H/R az nem igaz. Az az erőbb szerepelt görbéknek csak ott az elején van a lineáris közelítésnél. Elfogadva magát a Hubble törvényt, akkor ha nagyon messzire menjünk, akkor már figyelme kell venni, hogy a Hubble állandó időben változik. Olyan értelme állandó, hogy a különböző irányokban nézek, akkor ugyanaz. De ez idősorán változik, hogy annak micsoda törpen lényegében annak a Friedmann görbének a meredeksége. Ha messzebbre nézek a múltba, akkor egy korábbi Hubble állandót kell számolni. Bevezettek egy új paramétert a Hubble állandónak az időbeli változására, annak a deriváltjára vonatkozó paramétert, amit lassulási paraméternek hívnak, és akkor a különböző kozmológiai modellekből azt is meg lehet mondani, hogy megnézem a közeli, meg egy kicsit távolabbi galaxisoknak a távolodására, és megnézzük az ottani Hubble állandó különbségét, stb., és ebből akkor a lassulását, tehát ennek a görbének a lassulását tudok valamit mondani. Egy ilyen inflációs korszaknál ez negatív lesz, akkor a lassulás negatív, azaz gyorsul a távolás. No, láthatóan a nagyon messzi objektumoknál pontatlan a mérés, mert a galaxisok nem olyan standard gyertyák. A 90-es években néhány ifjú asztrofizikusnak az jutott eszébe, hogy ők tudnak távoli galaxisokban csillagszerű standard fényforrásokat keresni. Mégpedig szupernovákat. Amikor egy szupernova robban, akkor rövid időre olyan fényes, mint az egész galaxisa. Csak hát a szupernovák ritkán robbannak, satszok szerint a tejútrendszerben 100 évenként 3. Abból a legtöbbet eltakarja a kozmikus por, tehát viszonylag keveset látunk. Utóbbi 300 évben, amit tejútrendszerünkben egyet sem láttunk. Szóval Kepleréknek szerencséje volt, mert szerintem 50 éven belül volt 3. Meg volt, akkor most már egy ideig nem kell várni. Tehát nyilván nem így minden statisztika. Szóval viszonylag ritkán van. De nyilván, hogy az ember sok galaxist néz, akkor hol itt pöttyen egy, hol ott pöttyen egy. De ők azt mondják, hogy nem akármilyen típusú szupernovákat vizsgálnak, hanem olyat, ami valamilyen, megint csak fizikai okból standard. Na most mi lehet ez? Ugye a szupernováknak én már elmondtam itt a történetét, az egyik típus az olyan, hogy nagy csillag, végigéri az életét önmagában, semmi köze a környezetéhez, túl nagy volt, összeroppan, szétspriccel. A másik típusú szupernova az viszont olyan, hogy kettős csillagrendszerben van, és önmagában nem elég nehéz ahhoz, hogy szupernovává váljon. Ő leéli az életét, elkezd összesűrűsödni, tehát kidobált, mint vörös óriás kidobta a légkörét, hogy szép lassan hüldögél. Viszont van mellette egy másik csillag, amelyik kering körülötte, és az kicsit kisebb tömegű volt, tehát később éri el a csillagfejlődésnek ezt az állapotát, felfúvódik vörös óriás. Ugye volt rossz, hogy vörös óriás az például akkora, mint a Mars pályája, a légkörének a külső zónája alig van kötve. Tehát ha nagy viharok vannak, akkor leszakad belőle rengeteg gáz. Na igen, de ha magában nézem. De ha ez kering egy másik csillag körül, ami viszont nagyon kompakt és erős gravitációs tere van, akkor a kiáramló gáznak egy része bele fog ebbe esni. Kialakul a szokásos akréciós koronga, ami nem csak a fekete lyuk körül, hanem kicsi és kompakt az a lényeg, objektumon körül ki tud alakulni, akréciós koronga az anyag elkezd belepotyogni. És amikor az anyag belepottyant és eléri az objektum azt a kritikus tömeget, amikor már szupernovává tud válni, akkor azt mondja, hogy bum. Tehát ő addig nem volt, eszik külső anyagot, és amikor robban, akkor határozott tömege van. Mondják ezt. Azt hiszem 2A, vagy nem tudom hányos, valami ilyen neve van. Nyilván a neveknek semmi értelme, valaki valamikor berajzolgatta ugye, mindenféle diagramokat, és akkor elnevezték ezeket ilyen típusú szupernováknak. Tehát ez emiatt a modell miatt egyforma. Akárhol robban, mindig ugyanaz az objektum, standard kézigránát, és akkor ennek látom a fényét valahol, akkor az mindig ugyanakkor a luminozitású, még hogyha jó messzi galaxisokban van. Most honnan tudom, hogy ez pont egy ilyen típusú szupernova? Azt viszont a fellobbanás után a kialvásnak a görbéjét azt meg tudom mérni. Hogy milyen ütemben csökken ennek a fényessége, az a különböző típusú szupernováknál más. Tehát meg lehet mérni, lobbant valaki valamilyen fényességgel, és utána csökken a görbe. Hoppá, ez adott módon csökken, akkor ő az egy A, akkor tudom, hogy mennyi a luminozitása, akkor tudom, hogy milyen messze van. És így módon meg tudom mondani annak a távoli galaxisnak a távolságát, nem a közvetett módon, hanem a közvetlen módszerrel. Nyilván itt is figyelembe kell venni a világegyetem tágulását, meg hogy a fény, amikor közeledik hozzánk, akkor egy kicsit másképp koncentrálódik, szóval vannak mindenféle technikai bonyodalmak, de ezeket korrekcióba lehet venni, és így ki lehet számítani, ezzel föl lehet térképezni a távoli objektumokat. Az a baj, hogy ez ritka. Amikor ezek a próbák azt mondták, hogy ők ilyesmiket akarnak méricskélni, akkor kirőgték őket először. Ugye, hogy is megyed, vannak a nagy távcsövek, amik erre alkalmasak, és az ember évekkel előre pályázatot ír, hogy ő most szeptember 19-én évféltől 2 óráig ezt meg azt a csillagot óhajtja fényképezni. Ha esni fog, akkor pehje van, és akkor 3 év múlva megint sorra kerül. Szóval a csillagászat az a türelem tudomány egyebek között. Nyilván, amíg esik az eső, addig az ember a korábbi adatainak a számítógépes feldolgozásával foglalkozik, vagy sakkozik. Tehát most, hogy ő egy ilyen ritka eseményre óhajt beállni, az nagy pazarlása az időnek. Mert célszerűbb lenne például egy változót mérni, az állandóan, amikor látszik az égen, akkor ott adja a görbéjét, és akkor minden észlelési időben vannak adatai. Ha én csak úgy bámulom ezeket, és várom, hogy majd lobban egy szupernóm, hát akkor az észlelési időmet és a szponzoraimnak a pénzügyi kapacitását pazarlom, és ezt nem fogják sokáig jó néven menni. Ők csináltak mindenféle előzetes statisztikát, hogy hány év alatt hány adatot tudnak összegyűjteni, próbálkoztak, aztán nagy nehezen sikerült ezt megindítani. Magát a tervet azt már 10 évvel korábban kiokoskodták, csak akkor nem kaptak rá időt. Valamikor a 90-es évek közepén elindult, és hát úgy jöttek az adatok, gyűltek. És egy bizonyos számnak az elérésénél azt mondták, talán mindenki tudja, mennyi ez a szám, nem sem 42, ugye tudták, hogy ha a 42 alkalmas az élet a világegyetem és minden leírására, akkor 42 darab szupernova már elégséges lesz ahhoz, hogy ennek az adatait már feldolgozzák, akkor abba hagyták, feldolgozták és megrajzolták a görbét. Most ez a görbe ugye mit is ad? Különböző távolságban felrobbant adott szupernovákat, különböző múlt időkben. És akkor tudom, hogy milyen fényes, figyelembe kell venni a tágulási modelleket, de lényegében ezek a pöttyök együtt kirajzolnak egy görbét, és meg kell keresnem a több paraméteres világegyetem modellből azt a pontot, vagy azt a több pontot, amire ez ráéleszkedhet. És akkor kaptak egy ilyen ábrát, tehát itt most csak úgy szemléletesen felraktam a paramétert, az ő adataik így helyezkednek el. Ez sem mondja meg pontosan, hogy az egyik paraméter meg a másik paraméter milyen. Mindenesetre erre az ábrán rá kéne még rajzolni mindenféle más adatot. Valahol ott van az a vil, amiben a lambda nulla. Tehát a Friedman modell. Az ne azok a kizárólag a paraméter innentől ideig változhat, őrintük innentől odáig, másik onnan. A kettőnek egyszerűen egy viszonylag kis kupac van. És hát azóta ismételték meg vizsgálatot, elfogadták hívónak. Ez már egy viszonylag pontos adatot ad az egyik meg a másik paraméterre is. Marha szerencsék van, mert lehetett volna, hogy egyik ilyen görbét ad, vagy olyan pacát, a másik olyan pacát, és akkor mi továbbra sem tudunk semmit. De valamilyen értelemben ez két ilyen merőleges mérés volt egymásra, és a két viszonylag pontatlanból egy jó pontos adatot lehetett így kiokoskodni. Most, ha nem is a konkrét paraméter adatokat nézzük, hanem magát azt, hogy a lambda nem nullás görbe jött ki, akkor vissza lehet lapozni oda, hogy tulajdonképpen egy ilyen görbén vagyunk, egy ilyen piroson. A tágulási, vagy a lassulási paraméter, amit mondtak, hogy a korábbi hablándó, meg a mostani hablándónak a különbségében, stb. Számolható ki, az negatívnak adott, tehát a lassulás negatív, azaz gyorsulás lép föl. Valamiféle ilyen görbén vagyunk. Ahhoz nem elég pontos még a mérés, hogy pontosan megmondjuk, hogy melyiken, ezzel a másikkal összekombinálva már viszonylag pontosan meg tudom mondani ennek a görbének a meredeksége, vagy melyik exponenciálisan vagyunk, de az, hogy nem a szokásos lassuló modellben vagyunk, hanem valami gyorsuló tágulásban, az nagy szenzációt keltett. Most természetesen egy ilyen adatnál először az embernek ellenőrizni kell, mert ugye bárki mondhat 42 mérés alapján akármit, aki volt fizika laboratóriumban az egyetemben, az tudja, hogy egy mérés alapján is lehet akármit mondani is, és ha az emberek szerencsével, akkor elfogadják a laborjegyzőkönyvet. Szóval nyilván ezt marhára ellenőrizni kell. És hát azóta aztán kerestek többet, most már 200 vagy 300 ilyen szupernovánál tartanak, és ezek továbbra is ezt az adathalmazt adják, tehát nem mondhatjuk azt, hogy mérési hiba volt, hanem tényleg. Illetve, hát nyilván mi következik egy ilyen hirtelen váratlan eredményből? Egyrészt meg kell mondani azt az elméleti modellt, ami illeszkedik ehhez. Jó, van lambda, de miért van? Hát mert Einstein tévesen húzta ki az egyenletéből, be kell írni a lambdát, és most már azt is mondom, hogy mennyi az a lambda. Tehát oda kell választani. Aztán utána tovább gondolja az ember, hogy mi következik ebből a világ múltjára és jövőjére. Ha lambda nem nulla, akkor vissza kell tekerni, újra kell tekerni, hogy a forrókozók van a gazdaság, mert a szalmazmat jelenleg a gravitációjával, a tágulás ütemébe, stb. Újra kell számolni a hidrogénumaránk, mindent. Nyilván ez megindult, és sok pici kis dolgozat született abban, hogy ezt mind kell számolgatni. Aztán lehet azon töprengeni, hogy mi lesz a világegyetem jövője, hogyha így megyünk tovább. Egy ilyen gyorsuló tágulásnál akkor a távoli galaxisok egyre gyorsulva mennek, és egy idő után nem fogom őket látni. Talán emlékeznek, korábban voltak olyan rajzok, azt hiszem az inflációnál mutattam, hogy itt volt egy távoli felhő, ott volt egy távoli felhő, de matrózok túl a láthatáron. Én már látom őket, de ők egymást még nem látják, de amíg várunk 50 milliárd évet, akkor még látják, mert a fényük elindult a másik felé. De ha a világ exponenciálisan gyorsulva tágul, akkor ezek sose fogják meglátni egymást. Sőt, olyan galaxisok, amiket én most látok, azok gyorsulva távoznak tőlem. Ezt most már senkit sem lehet meg, hogy egy idő után gyorsabban, mint a fénysebesség, mert az egy másik jellegű sebesség, és akkor már később nem fogom őket látni. Kiürül körülöttünk a világ. 100 milliárd év múlva csillagásznak lenni már nagy unalmas mesterség lesz, mert csak a tejútrendszeren belüli objektumokat lehet látni. Mert a többiek gyorsulva kimennek a láthatáron túl, és ezek a galaktikus, extragalaktikus csillagászat, az már ilyen üres tudomány lesz az ideje. Vagy valószínűleg a mi régi feljegyzéseinket fog eltanulni, hogy milyenek is voltak a galaxisok. Tehát ilyeneket is lehet következtetni. Ez nyilván megint egy olyan iparág, ami megindult, hogy a új modell alapján kiszámítsuk a világegyetem jövőjét. Sőt, esetleg azon is töprengenek, hogy hát, ha olyan gyors lesz a tágulás, hogy még az ilyen helyi kötött objektumokat, mint a galaxisok, még azokat is szétrobbantják, és akkor már csak a naprendszer fizikája marad. Ajaj. Na most, nyilván, amikor egy ilyen eredmény van, akkor nagyon sok olyan cikk születik, ami azt mondja, hogy de nem is igaz. Mert hogy ezt az effektus, hát mit láttunk? Hát, hogy bizonyos szupernováknak a luminozitása ennyi. Ezt láttuk. Nem azt láttuk, hogy világegyetem gyorsulva tágul, arra csak következtettünk. Nyilván ezt a kísérleti adatot ki tudom magyarázni 42 más módon is. Például jött messziről a fény, és a fény elbomlott. Olyan messze van az a galaxis, a fene tudja, mi történt azzal a fotonnal közben, amikor idejött. Ezt már korábban felvetették, tehát például magának a Hubble törvénynek, a vörös eltolódásnak a magyarázatára is. Hallottak a fáradt fényről. Ja, a nagyobb frekvenciájú fénynek nagyobb az energiája, egyenlő házszor a frekvencia, a vörös fénynek kisebb. Hát biztos jöttek a fotonok, és úgy elfáradtak, és ezért lassulni nem lassulhatnak, mert szével mennek, de hát legfeljebb lassabban fognak lihegni, kisebb lesz a frekvenciájuk, mert elfáradtak. Na most erre sokféle modell volt, az egyik például az, hogy szóródnak a közben levő kozmikus porszemeken, vagy atomokon, vagy ilyenek. Ez viszont azt jelenti, hogy a távoli objektumoknak elmosódik a képe. Ami közel van, ami egyenesen jött, ami messze van, az mindenféle homályos ködön átfut, és akkor ott nyilván, hogyha messzi egyet nézek, ott nem látom rajta, hogy mit integet, és milyen ruhája van a cikkére, csak esetleg van kis foltot látok belőle, az éles képet már nem kaphatok a szóródás miatt. De remélem, a távoli galaxisokról azért viszonylag tisztességes, és nem mocogó képet kapunk, ez nem volt igaz. Sokféle ilyen elmélet volt, ez komoly ellenvetés volt a ősorbanászat ellen. Annyira, hogy például az 1964-es csillagászati évkönyvet kell megnézni, abban Marik Miklós összefoglalta az ilyen alternatív elméleteket, fáradt fény, stb., és begyűjtött, hogy miféle csillagászati tények szólnak ellenük. És akkor a részletes analízis azt mutatta, hogy végül is el kell fogadnunk azt a magyarázatot, hogy a üvegegyetem tágulása miatt van a vörös eltoldás, mindenféle más felmerült ötletek, azok nem stimmelnek. Tehát ez nem hülyeség volt, hanem komoly elmélet, csak komoly adatokat kellett előre felvetni. Most ez megismétlődik, sokkal messzebbre nézünk, és sokkal kisebb effektusokat kell kimagyarázni, a marha vagy vörös eltoldást, hanem néhány foton hiányát. Lehet, hogy azért halványabb az a távoli objektum, nem azért, mert más a világegyetem tágulási üteme, hanem egy részük elbomlott. Megint előjöttek a részecskefizikusok. A részecskefizikának a standard modelljének, vannak azok a mindenféle kiterjesztései, nagy egyesítés, és így tovább, és ezekben vannak, még most is vannak olyan megjósolt részecskék, amiket nem találtak itt a laborban. Hát, mint ahogy annak idején Pauli megjósolta a neutrinót, és azt hitte, hogy sose fogják megtalálni, mert olyan tulajdonságokat tételezett fel neki, most is vannak olyanok, amikről biztosak vagyunk, hogy a következő 50 évben nem fogjuk megtalálni őket, ha egyáltalán léteznek. Viszont nagyon jó matematikánk van rá, hogyha egyáltalán léteznek. És akkor például a fotonok elbomolhatnak ilyen axionokkal, és így tovább. Tavaly járt itt egy Amerikában dolgozó magyar srác, és elmesélt, hogy az ő csoportja például ki tudja magyarázni ezt az effektust azzal, hogy a fotonok elbomolnak axionokkal. Aztán valaki más-mással magyarázta ki. Ilyenkor mindig az a gond, hogyha ha egy adott elmélet sok ellenérv jön, és az mindig az lenne, akkor az ellentétes irányba csapna át a dolog. Ugye, ha annyiféle sötét anyagot jósoltak, hogyha az mindig az lenne, akkor már rég összeesett volna a világ. Szóval a sok meggyőző ellenérv közül ki kell választani, hogy melyik a helyes. Majd meglátjuk. Múlt héten hallottam egy újabb magyarázatot, ami még kevésbé tetszett. Tessék elképzelni, hogy a világ egy ilyen hagyományos görbén van, de térben nem homogén. Egyik helyen egy kicsit összehúzódott, és ha összehúzódott, akkor másképp fog tágulni. Tehát durván szól ezeken a görbéken ilyen helypékés kupák vannak, ugye lehet képzelni, de úgy, hogy az egyik helyen ilyenek, másik helyen olyanok. Mint amikor a tenger hullámzik, itt följebb ment, ott lejjebb ment, miközben az átlag az a tengerszint. Most a számítás azt mutatta, hogy ha valamikor annak idején a hajdani az infláció, ugye egyszer már volt egy ilyen infláció, egy gyorsuló tágulás, 10-32-en másodperc környékén. Hogyha akkor térben nem volt eléggé egyforma, egyik helyen egy kicsit gyorsabb volt az infláció, másik helyen meg lassúbb, akkor ennek a nyomai megmaradtak az inflációs korszak után is, és már globálisan egy ilyen csökkenő Friedman-görbe, utána lassuló Friedman-görbe szerint tágul a világ, vannak olyan helyecskék, ahol kicsit gyorsabban tágul. És ennek a méretét, meg ennek a időbeli fejlődését lehetett számolni. Valószínűleg lehetett volna intelligensen számolni, mert a lineáris perturbáció számítás az nem tartozik a túlságosan bonyolult matematika közé, tehát ezt szokták csinálni az emberek, amikor éppen nincs más ötletük. És egy ilyen számítást mutattak meg, és abból be kell állítani a paramétereket. Tegyük fel, hogy egy ilyen hepe vagy hupa, melyik a hepe? Gödör vagyok? Mindegy. Egy ilyen hepe volt, ami az egész általunk belátott világot így körbefogja, tehát ami akkor ilyen picike volt, most meg már 13 milliárd fényév, az mind ilyen, és akkor ez éppen azt csinálja, hogy megy a szokásos görbén, de a szokásos görbének az ilyen fluktuáció közül most éppen egy ilyen részem van. Tehát nem egy ilyen nagy globális gyorsuló tágulásban vagyunk, hanem itt és most véletlenszerűen éppen egy ilyen izé. Ez nem túlságosan gusztusos magyarázat, de tessék elképzelni a következőt. Én az Arthur Clarke által megírt és a Jupiter légkörében lakó értelmes lény vagyok. Sétálgatok, és hát fölállítom a bolygó modellét. Hát a gravitáció ennyi, összetétel. És kiszámítom, hogy ilyen hosszú csíkoknak kéne lenni párhuzamosan az egyenlítővel. Egyik barna, másik sárga, egyik erre vagy a szél, másikban arra. Ugye a Földön csak néhány szeleri zóna van, a Jupiteren azt hiszem 30. Tehát azok a szép csíkok, amit az ember lát a Jupiteren, amit a múlt héten lehetett látni. Na most, kijön a modell. Körülnézek, és nem azt látják, hanem körülöttük így áramlik körbe a piros anyag. Nem stimmelnek az elméleti modelljeink. Holott azt kéne mondani, hogy mi olyan szerencsések vagy pehesek vagyunk, hogy a nagy vörös folt közepén élünk. Helyi fluktuáció. Pech. Stimmel? A nagy elméleti modell az mindig igaz, csak itt épp, most éppen nem igaz. Előfordulhat. Lehet, hogy mi a világegyetemnek egy ilyen pehes helyen élünk, ahol most éppen gyorsul a tágulás. De azért, mert valamikor régen egyszer valaki itt kettőt rúgott, és akkor egy kicsit gyorsult. Ez az ember nem érzi eléggé elegáns megoldásnak. De még ez minden előfordulhat. Tehát sokféle ötlet van, ez még teljesen friss az, hogy van ez a gyorsuló tágulás. Egyesek magát a tényt akarják letagadni, mások pedig ismert dolgokra visszavezetni, vagy korábbira, és nem akarják bevezetni ezt a bizonyos lambdát, Einstein odaírt. És akkor most merre megy a fősodor? Fősodor nem szereti a természeti állandókat. Minél több természeti állandót veszünk föl, annál önkényesebb a világ. Sokat emlegetett Eddington volt az, aki a 20-as éveiben elkezdte összeszedni, hogy végül hány természeti állandók van. Hát a méter az nyilván nem az. A fénysebesség, hát hogy is kell ezt mondani, meg kell mondani, hogy mondjuk yard per szekundum, a számoljuk, a yard az valamelyik királynak a kardjának a hossza volt, a szekundum az az emberi szívdobbanás, és akkor ebben kifejez az, hogy 300 ezer, hát az valahogy nem túlságosan sokat mondó adat. Nyilván a maslakok másféle adatokkal mondanak, tehát nem önmagában a fénysebesség számít. Ugyanúgy, hogy mennyi az elektron töltése kulomban. Mi az a kulomb? Hát nem tudom, standard badzabél golyócskák 32-szer megdörzsölve, szóval valami ilyesmit. Vagy ugye az, ami valamennyi rezet választ ki, és így tovább. Milyen adatokat kéne venni? A dimenziótlan nyitott állandókat. Az egyik lehetőség az, amiről már korábban beszéltem, a Planck-féle hosszúság, idő, tömeg, egységek. Az univerzális természetiállandókból, G-ből, H-ból, C-ből az ember legyártja azokat a természetes egységeket, amiket a természet kínál így, és akkor abban a mértékrendszerben a Planck állandó, meg a fénysebesség, meg a gravitációs állandó egy. Most ezek után még vannak további állandók, például az elektromos töltés, az elektronnak a töltése. Annak pedig az értéke, az pedig 1/137, akár én voltam, akár a marslakók, hogyha eljutunk a Planck egységekhez, akkor az újabb konstansok azok numerikus adatok lesznek. Ugye ez a 137 azért nagyon nevezetes dolog volt, ezt sokan próbálták kimagyarázni annak idején. A Planck állandót megszorozom a fénysebességen, és elszorom az elektron tömegének négyzetével, akkor 137-et kapok. Amikor még nem ismerték eléggé pontosan a Planck állandót, akkor 136-ot kaptak, és Eddington kimagyarázta a következő módon, ezek Amongnak a fizika története című könyvében olvashatók a kissé, hogy kell mondani, túl karikírozott részletek. Ugye, világunk négy dimenziós, egy idő és három tér, 4x4 az 16, vegyünk egy 16x16-os szimmetrikus mátrixot, ennek 136 független eleme van. És aztán később, amikor a mérések pontosabbak lettek, akkor kiderült, hogy nem 136, hanem 137, na jó, és egy még maga az egész objektum. Most én elolvastam Eddingtonnak az eredeti cikkét, az nem így nézett ki, hanem mindenféle spinolakkal volt leírva, és jó bonyolult. Hát azért Gamow-Finczi zseniális fizikus, hogy megláttam mélyén ezt a számmisztikát. A számolás 40 oldal is kicsit bonyolultabb, de tulajdonképpen ez volt mögötte. Szóval ott mindenféle magyarázat kísérlet arra, hogy ez a természeti állandó miért ennyi. Aztán például akkoriban nagyon alapvetőnek tartották azt a természeti állandót, hogy hányszor nehezebb a proton az elektronnál. 1836 mérési adat. És Eddington fölírt egy olyan egyenletet, amiben szerepelt, hát nyilván 137, ha tudta volna, akkor 42-t is biztos beleteszi, de 137 szerepelt, duma-duma, és akkor végül fölírt egy másodfokú egyenletet, aminek gondolta a megoldás a proton meg az elektron, és a két gyöknek az aránya 1836 volt. Hú, hát akkor megmagyaráztam. Most már tudjuk, hogy a proton az nem elemi objektum, tehát annak a tömege az valami nagyon bonyolult módon jön ki a kvarkok és a kvarkok közti kölcsönhatásokba, stb. Hát valószínűleg nem szerepel, hogyha létezne is egy ilyen misztikus alapelmélet. Ugye Eddingtonnak az volt a könyvének a címe, amit erről jött, hogy fundamental theory, tehát alapelmélet, legalapvetőbb elmélet. A proton az nem tartozik a legalapvetőbb objektumok közé, tehát biztos nem ennek kéne kijönni. Szóval ilyen alapkonstansokat fölírni, azt azért olyan problematikus, hogy mindenesetre összegyűjtött 7 ilyen konstanst. Tehát különböző természeti állandókból képzelt dimenziótlan kombinációk. Abban akkor még szerepelt a kozmológia állandó, amit az Einstein-féle statikus univerzumból kiokoskodta a kozmológia állandót, annak a mértékegysége 1 per négyzetméter, ezt össze lehet hasonlítani mondjuk az elektron felszínével, vagy valami ehhez hasonlóval, és akkor az egy újabb dimenziótlan adat. És ezeket kéne kimondani. Eddington a következőt mondta, itt van ez a 7 adat, hogyha versenytárgyalást írnánk ki világteremtésére, akkor ezeket a paramétereket kéne megadni, és akkor tessék egy olyan világot bütykölni, ahol ezek az adatok jönnek ki. Most ez igaz, csak hát azt mondom, hogy egy csomó új információ merült föl. Itt láttam, a múltkor árulták Martin Rees-nek, aki most a királyi csillagász Nagy-Britanniában, nagy kozmológus, ő neki van egy olyan könyve, itt a Világ Egyetem sorozatban jelent meg, a Csak 6 szám. Ebben ilyen jellegű paraméterek vannak, az egyik nyilván ez a 1 per 137, amik az alapvető kölcsönhatások, alapvető objektumok, részecskék, stb., vagy a világegyetem összeentrópiája, vagy az a bizonyos adat, amit korábban emlegettem, hogy hány foton jut egy protonra, tehát ilyen jellegű adatok jelennek meg, és ezekről meséli el, hogy ha nem annyi lenne, akkor mennyire más lenne a világ. Na az, hogy pontosan ilyen a világ, az most akkor nem 7 számot, hanem 6 számot mondok, ennek a 6 számnak a pontos megválasztása múlik. Ami azóta új és érdekes fejlemény volt, hogy az derült ki, hogy a világ nagyon érzékeny ezekre a paraméterekre. Hogyha régen azt gondolták, hogy ha mondjuk, mi lenne, ha elektromos kölcsönhatás egy kétszer erősebb lenne? Hát akkor biztos jobban összehúzna a hidrogénatomot, és akkor fele akkora távolságban kerüljen a proton. Ha kicsit megváltoztatok valamilyen alapadatot, akkor kicsit megváltozik minden. Ez korábban bevált, mondjuk a naprendszer leírásánál. Hát a görögök nem tudták pontosan a Newton törvényeket, és az epiciklusok sem voltak túlságosan pontosan, de azt kiszámolták, hogy a Vénusz most a hajnal égen van, senki sem kereste az esti égen. És oda néztek, hát ott volt egy kicsit mellette, szóval nagyjából stimmel. Ugye úgy lehet elkezdeni, hogy kicsit másképp mennének a paraméterek, akkor odébb menne a bolygó, csak egy picivel változott. Pici változtatások picit változtatnak, de nem. A klasszikus mechanikának a nagy forradalma volt most a 20. század 70-es éveiben, ami tulajdonképpen már 90 évvel korábban elindult, Poincaré 1890-es években kezdte, amit mostában úgy hívnak, hogy káosz. Kiderült, hogy a mechanikai rendszereknek a legtöbbje olyan, hogy egy picit megváltoztatjuk a paramétereket, akkor nagyon másképp fog viselkedni. Mindenki hallott a pillangó effektusról, hogy a hidrodinamika légkör fizikáját, amiben ilyen, a pillangó meglegengíti a szárnyat, valahol a dinamika a dzsungelbe, akkor ettől függ, hogy lesz-e másnap a nyolcban tornádó, vagy nem lesz. Ez így jól hangzik, csak ugye keressék meg a sok pillangó közül azt, akinek meg kell mondani, hogy most ne lengesd meg a szárnyadat. Tehát nyilván azt jelenti, hogy pici effektusok nagy jelenségeket válthatnak, és nem tudjuk se kiszámolni, se megjósolni, akármilyen nagy számítógépeink vannak, olyan instabilak a megoldások, hogy kis változtatás, nagy változtatásokat okoz. Tehát már a klasszikus fizikában is így van. Ha túlmegyünk ezen, és nem csak a kezdeti feltételeket változtatjuk meg, hanem a fizikai konstansokat, ami szerepelnek, akkor nagyon más jellegű világot kapunk. Ha ezt az egészet összekutyuljuk a standard kozmológiával, tehát az ember megcsinálta azokat a modelleket, amiből az ember végig számolja, ismervén a fizikai törvényeket, alapállandókat, kezdeti feltételeket, számítógépek lejátszák a világegyetem egyik történetet, kihozzák, hogy most mi van. Hát csillag, milyen atomok, milyen eloszlásban vannak a világban, nagyjából tudjuk rekonstruálni a mostani világot. Az egyik fejlemény, ami ebből következik, hogy lehet a számítógépeket tovább járatni és kiszámítani a világegyetem jövőjét. Erről most itt nem beszélek, de arról is sok érdekeset lehet mesélni. A másik, hogy megváltoztatjuk az alapparamétereket. Na mi van, ha az elektronnak kétszer akkor lenne a töltése, és kiszámolnánk? Nyilván egy hülye számítógép hülyeségeket fog mondani, de egy jól beprogramozott gép időnként szól, hogy hoppá, minőségi változások következnek. A csillagoknál talán emlékeznek arra, hogy milyen érzékeny volt az erős, meg az elektromágneses kölcsönhatásnak az arányára a csillagfizika. Hogyha egy kicsit erősebb lenne az elektromágneses kölcsönhatás, akkor, hogyha maga egy kicsit erősebb lenne, akkor már létezne a diproton, és a csillagok nem évmilliárdokig égetnék az üzemanyagot, hanem egy pillanat alatt elrobbannának. Ha kicsit gyengébb lenne, akkor meg nem létezne a deuteron se, és nem tudna megindulni a magfúzió a csillagokban. Most ugyanennek a két kölcsönhatásnak a ravasz kombinációja okozza később azt, hogy ugye volt az a probléma, amiről hogy beszélt, hogy a fúziós folyamatok megállnának a berilliumnál, és nem tudna szénatom mag létrejönni, de egy ravasz kvantummechanikai effektus, ami szintén ennek a kétféle kölcsönhatásnak a erős és a elektromágnesesnek a kombinációban, az túl lendíti a világot. Hogyha ezt valakire rá kéne nézni, hogy tervez olyan magfizikát, amely ilyen szép, biztonságos szeleppel indítja a folyamatot, de később túllendíti ezen a nehézségen, és szenet is meg oxigént is gyárt, akkor valószínűleg a legtöbb gyár visszaadná ezt a megbízatást, tehát ilyen paraméterek, hát ez azért ne hülyeskedjünk. Adjatok még öt paramétert, amit hangolhatok, de ezt egyen meg lehet csinálni. Szóval rendkívül ravasz módon van ilyen módon megkóstolva a világ. Paraméterek kis változtatásai a világnak a minőségi megváltozását okozzák. Ha a kvarkok közti erőhatások egy kicsit másak lennének, akkor a neutron nehezebb lenne, mint a proton nehezebb lenne, mint a neutron. És akkor nem a neutronok bomlottak volna el protonnál, meg elektronnál, hanem fordítva. Protonok elbomlottak volna, csak a világa az ősi káoszból, mint egy semleges neutron felhőjött volna ki. Ennek az egyik novellájában a Turul és Kapanciusz mindenféle dolgokat hoznak létre, például semlegességet, és hát az egyik az impotens robotokat csinál, a másik viszont neutron felhőt, mint az abszolút semlegességet. Ilyesmit sem lehet képzelni. Tehát egy ilyen neutron felhőből valószínűleg nem lennének később, lehet, hogy csillagok lennének, de az biztos, hogy nem lenne kémia. Tiszta neutronokból nem lesznek atomok. Nem lenne víz, nem lenne sörme, stb. Meg egyéb ilyen problematika, DNS. Szóval egy ilyen világ, ez megint a gluonok közti kölcsönhatásnak néhány százalékos változása, mondjuk, hogy nem ilyen lett a világ. Ez az antropikus probléma. A világ az olyan, minthogyha úgy lenne konstruálva, hogy legyen benne később valahol ember. Most erről sokat vitatkoztak, hogy ez egyáltalán valós problematika vagy nem. Egyesek azt mondják, hogy a világ olyan, amilyen, kész, nem kell vele foglalkozni, adatok adva vannak. Mások azt mondják, hogy ez nagyon valószínűtlen. Hát akkor biztos direkt azért csinálták, ez egy utólagos bizonyíték, biztos valami nagyon intelligens tervező konstruálta meg a világot, hogy mondjuk az 5000 évvel ezelőtt egy pásztorok még ne jelessenek rá, de amikor az emberek már kidolgozták a magfizikát, meg ezt, meg azt, meg a kozmológiát, akkor azt mondják, az annyi, de milyen ügyes volt az a konstruktőr. Ez is egy lehetséges megoldás. Aztán mindenféle ötletek vannak, és az egyik a... hogy mondjam, többeknek, ízlésüknek leginkább megfelelő megoldás az, hogy nem egy világ van, hanem sok. Martin Rees, akit az előbb emlegettem, ő is ennek az egyik nagy hirdetője, de univerzum helyett multiverzum. Valamilyen értelemben párhuzamosan létezik nagyon sokféle, különböző paraméterek, miben különböznek, például egyikben ennyi az elektromos töltés, másikban annyi, és így tovább. Ezek a világok, ezek mindig lejátsza maga történetét, és a legtöbb alkalmatlan az életre, mert például nincsenek benne atomok, vagy a csillagok kialszanak, mielőtt a bolygókon létrejöhetne az élet, stb. Nagyon sokféle módon nem lehet élet. Hát ugye könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint az evolúciónak, vagy a világegyetem fejlődések létrehozni a tevét. Tehát ilyen értelemben a mi világunk az nagyon valószínűtlen, de a valószínűségnek csak akkor van értelme, hogyha van egy halmaz, amiből választhatunk. Hát, hogyha van egy ilyen világhalmaz, és egyik ilyen, másik olyan, akkor hát valahol ott van közte az is, amelyikben lehetünk. Most én véletlenszerűen születnék a világegyetemben, és amit letettek valahol a mi világunknak egy pontján, akkor pillanatokon belül megfulladnék, mert nagy valószínűséggel az űrben találom magam. Ha egy kicsit odébb... Ajaj. SOS? Nem. No, de hogyha máshova tettek volna el, akkor meg egy forró plazma gömbnek a belsejében találom magam, és az sem lenne jó. És mondhatom, hogy milyen marha szerencsés, hogy ilyen kellemes, langyos bolygón, langyos időjárás, víz, pálmafák, stb. Szóval ilyen helyen vagyok. Milyen szerencse. De hát ugye nekem van egy dinamikai magyarázatom, hogy én nem születhettem az űrben, nem születhettem a csillag belsejében, olyan vagyok, hogy csak itt lehettem. Tehát nem kell azon csodálkoznom, hogy ilyen kellemes környezetben vagyok, hiszen ehhez alkalmazkodtam, így jöttem létre. Amennyiben van végtelen sok párhuzamos világegyetem, akkor nyilván abban találom magam, amelyben lehetek. Nem találom magam, hogy olyanban, amelyben az élet lehetetlen, és akkor csodálkozok, hogy hát egyáltalán hogy kerültem ide. No, tehát ez az egyik verzió, ez egyik magyarázat az antropikus elvre, hogy nem egy világban. Minden esetre akkor ezeket a természeti állandókat, amik itt vannak, azokat az ember igyekszik valahogy úgy beállítani, vagy magyarázni, hogy egy minél kevesebb legyen, mert akkor annak kisebb variáció van. Másrészt megnézi ilyen antropikus szempontból, ha nem ilyen lenne, ha nem olyan lenne, akkor milyen lenne a világ. Harmadrészt viszont, ahol csak tudja, dinamikailag tudja származtatni. Azt mondja, nem egy természeti állandó, hanem valahogy a világ kihozta. Mindenkinek az egyik leghamarabb megtanult természeti állandója 9,81. Rengeteg dolgozatot kellett a gimnáziumban írni, míg ilyen jelöl 9,81 méter per szekundon négyzet, lazább tanároknál 10, de a 9,81 az, mint alapkonstást megtanult az ember. Pedig ez micsoda? Hát ez a gravitációs állandószor, az a föld tömege per a föld sugárának a négyzete. Most a kozmológia szempontból kit érdekel a föld tömege, meg a föld sugara, meg ilyesmi. Szóval ez egy leszármazhatott dolog. Nyilván, hogyha egy jó részletes naprendszer modellt csinál valaki, és elmagyaráz, hogy hogy keletkezett a Föld, akkor ki tudja dumálni, hogy miért ekkora tömegű objektum ekkorává állt össze, és akkor ennek a felszínén mennyi a G. Azt is elmagyarázza, hogy miért lesz nagyjából gömbű, és nem ilyen lapos palacsinta, és ezért 1% pontossággal miért ugyanannyi az egész felszínen a G. Tehát ez ennek dinamikai magyarázat van, történeti oka. És senki sem csodálkozik, hogyha elmegyünk a Marsra vagy a Holdra, akkor nem annyi a G. Mert ez egy ilyen dinamikai. Ha szerencsénk van, akkor ezeket az ugye természeti állandókat hasonló módon lehet származtatni. Ugye volt arról szó, hogy az a kétfenekű potenciál gödör. Van ennek a modellnek egy olyan változat, amikor meg kellett forgatni a gödröt, és akkor nem csak azt lehetett eldönteni, hogy idesekre vagy oda, hanem itt a végtelen sok gödörfenék pont közül melyikbe. Ugye egy szöggel lehet megadni, fölülnézetben az egy kör az a gödörfenék, és akkor ott egy szöget meg tudok adni. Kiderült, hogy a részecskéfizikának a ilyen jellegű modelljében annak a szögnek, a koszinuszának a négyzete adja meg az elektron tömegét. Na, a részletekben nem menjünk bele. Lényeg az, hogy ez egy véletlenszerű szög. Most, hogyha egy másik modellben, vagy egy másik világban, vagy a mi világunk egy másik részén, például, hogy egyszer több buborék kezdett kialakulni abban a Higgs vákumban. A másik buborékban nem ugyanoda esik le a részecske, hanem a szomszédpontban, ott is lesz elektron, csak más lesz a tömege. Tehát ilyen alapon akkor az elektron tömeg az nem egy univerzálisan adott konstans, hanem egy történeti esetlegesség. Mert aztán emlegettem, ahogy Grósz Károly mondta, az egypárt rendszerről így alakult ki. Tehát ez ilyen. Na most ennyi doma után térünk ide-vissza. A jelenlegi fizikus érdeklődés azt mondja, hogy rendben van, ezt a lambdát Einstein beírtam, meg kihúztam, meg most visszatesszük, de ez nem egy univerzális konstans. Az olyan rosszul hangzik, hogy a világban be van építve egy eleve szétfeszítettség. Maga az üres világ szeretne széttágulni. Nem, hát egyszer már volt ilyen, ott volt az infláció. Az infláció, ezt meg tudtuk magyarázni egy konkrét anyagfajtának bizonyos tulajdonságaival, ami akkor éppen ott dominánsá vált, és ez okozta. Hát akkor nyilván ez a lambda és egy másik anyagfajtának, ami matematikailag hasonló módon viselkedik, az is egy négyes skalár mező, stb., mint a Higgs mező, csak ez egy másik. És ennek a hasonló jellegű tulajdonság. Hát ott is volt egy ilyen inflációs, egy exponenciálisan táguló konstans, most is van. Hát akkor egyszerűség elve alapján írjuk le hasonló módon. És ezt a mezőt, ezt aztán mindenféle nevekkel illetik, inflatonnak, hogy inflációt okoz, vagy quintesszenciának is szokták emlegetni, ugye ez a görögök ősi ötödik alapanyaga. Hát most nyilván az alapanyag, mi csak a hab vagyunk a tortán, tehát ő szabja meg az egész világnak a tágulását. Tehát a pillanatnyilag elméletileg leginkább elfogadott modell, az körülbelül a következőképpen néz ki, ugye a részleteket persze ki kell dolgozni, és most sokan dolgoznak rajta. Többféle ilyen skalármező van, létezik a világban. Az egyik az a bizonyos Higgs mező volt, a kétfenek potenciál, az egy adott időben, valamikor 10-32 körül, egy vagy több ütemben megcsinálta az inflációt. Tehát, hogyha Lindének igaza van, akkor nem egy, hanem több infláció volt annak idején egymásodban. Emellett van még ez a másik, ez a quintessencia nevű mező, ami matematikai hasonlóan viselkedik, ez nem kell kétfenek görbe, hanem elég egy ilyen nagy lapos görbe. A világ valahogy úgy született, hogy ez itt kint volt a gödörnek a szélén, nem volt nulla. Hát nyilván elkezdett lefelé esni. Szép lassan megy le. De mivel nem volt túlságosabb meredek a görbe, ezért lassan gurul. Ugye a lapos lejtől lassan gurul a golyó lefelé. És most még nem ért el a nullát. Ennek a lambdának az értéke durván ennek a görbének a pillanatnyi magasságát jelenti. Hát ennek a mezőnek az energiáját. Térfogatettségénkénti energiáját. Most erről tudjuk, hogy egy ilyen mező az taszító jellegű. Ez itt volt már akkor is, amikor az infláció volt, csak a másik mezőnek sokkal-sokkal nagyobb volt a hatása, ezt észreesett venni. A következő korszakban, amikor a hagyományos inflációnak már vége volt, és létrejöttek a részecskék, az a forró, sűrű plazma, az akkora nagy pozitív gravitációt fejtett ki, hogy amellett ezt észre se lehetett venni, ezt a kis lambdát. Ott volt, ő szépen gurult lefelé ez a mező, a lejtő ment az alapállapot felé, de hát még nem került oda. Ott volt a maga a forró plazmában kavargó anyag, tágult és hűlt a szokásos Friedman modell, tehát a lassú tágulás, a pozitív gravitációs tágulás szerint, és közben sorban kihaltak az objektumok, nehezebbek eltűntek, maradtak a fotonok viszont úgy tágulnak és hűlnek, hogy az energiájuk is csökken, ezért az anyagnak az összenergia sűrűsége csökkent. Ez a lambda, ez meg nem. Ez magában szép lassan csökkent, de nagyjából ugyanakkora maradt, mint az ős időkben, és közben a közönséges anyag annyira felhigította magát, hogy egy idő után leesett ennek a lambdának a pillanatnyi értéke alá. És akkor a világ körülnézett, azt mondta, hogy ez a mennyiség, ez már kicsi, ez meg nagy. És akkor hirtelen átfordult a pozitív, tehát a gravitációban lassulóból a gyorsulóba. Most valahol itt vagyunk, nem túlságosan messze, ez nem túlságosan régen történhetett, mert ha régen történt volna, akkor már olyan marhára elszállottak volna, hogy nem lehetne látni a szomszéd galaxisokat se. Tehát ennek alapján lehet belőni ennek a lambdának a paramétereit, hogy azért hoppá, azért a világ sokáig ezt csinált, ezt a szokásos Friedman-féle tágulást. Nemrég elkezdte. És akkor most már így tágul, ennek alapján nyilván akkor nem ilyen meredek lesz, hanem még így sokáig szép, lassan fog, és azért még sokáig látjuk a galaxisokat. De azért végül ő fog győzni. Illetve hát akkor most már lehet tovább módosítgatni a modelleket. Ez a lambda nem konstans, hanem ennek a inflaton mezőnek a energiája. Ez csökken a nulla felé. Egyszer csak eléri a nullát. Hát akkor a lambda már megint nem lesz. Akkor a még meglevő ritka híg, Isten tudja mennyire felhígult hagyományos anyag, a galaxisoknak az anyaga, az megint dominánsá válik, és megint át fogja jönni fordítani a görbét. Tehát ez a régen a vidámparkban volt, nem tudom még meg, a Lögy meg a Kecskét című játék, ott voltak ilyen görbék, egy hupli, még egy hupli, stb. Valami ilyen módon megy a világegyetem. Már annak idején a 10-30. A környéken lejátszott néhány inflációs szakaszt, most megint egy ilyenben van, de hát egyszer ennek is vége lesz, és aztán utána már lehet további modellek, és hát ha van még egy ilyen lambda vesző, ami majd akkor később fog dominánsá válni, és további ilyen jellegű játékok van. Na ez az anyag, ez a lambdás anyag, ami most akkor már nem egy paraméter. Stimmel? Tehát ez egy mező, ez egy anyagfajta, beleillik a sorozatba, speciális anyag. Ez, amit mellékesen sötét energiának hívnak. Miért? Mert a sötét anyag szó már foglalt. Sötét azért, mert egyrészt nem világít, másrészt nem tudunk róla semmit. Miért energia? Hát azért, mert hozzájárul a világegyetem összeenergiájához. És hozzájárul a nyomásához is. Tudjuk, ezt már megbeszéljük az infláción, egy ilyen mező, ez negatív jár a nyomáshoz, ami nagyon furcsa anyag, aminek az energia pozitív, a nyomása meg negatív. Ennek alapján most viszont akkor már elmesélhetjük, hogy a pillanatnyi mérések alapján milyen a világ. Ezek a mindenféle paraméterek megmondják, hogy melyik kozmológiai modellt kell a sok közül kiválasztani. Egy-két éven belül, amikor ennek az egész felmérésnek a részletesebb adatait is publikálják, akkor ez a görbe, ez a zöld, ez egyre keskenyebb lesz, és egyre pontosabban ki fogja kimetszeni. Valószínűleg még további szupernovákat is találnak, tehát mind a két tartomány élesedik, és egyre kisebb, egyre pontosabban meghatározott pont lesz. Hát akkor most, hogy kell mondani? Le kell tennem az ezévi nagy esküt, tehát tudományunk e percbeni állása szerint, nyilván ezt az ember még többször módosítja az élete során, tehát e percbeni állása szerint az összanyagmennyiség pont annyi, hogy rajta vagyunk a Euklideszi Friedman görbén. Na most megint még kell gondolni, hogy emlékeznek, vannak azok a visszaomló görbék, meg a végtelenig elrepülők. A Friedman modellben ez kapcsolatban van azzal, hogy a tér bezárul-e, tehát az adott pillanatban egy tér, olyan, mint az Einstein-féle univerzum, ami egy véges felületű gömbnek a háromdimenziós analógia, tehát véges térfogatú. Ez a térfogat, ez tágul, aztán megáll és összeomlik. Tehát ami időben véges, az térben is véges. A piros görbe, ami elválasztja a végtelenig tágulókat és az összeroppanókat, annak abban az esetben a tér euklideszi. És a végtelenbe kifutó görbéknél viszont ilyen hiperbolikus a tér. Hogyha nem a Friedman modellben számolunk, hanem a Lemarch modellben vagyok, hogy ennek milyen verziójában, akkor nincs ilyen közvetlen kapcsolat a térbeli, meg az időbeli végesség között. Friedman állam nagyon egyszerű, ami térben véges, az időben is véges. De itt is megvannak azok a modellek, amik térben végesek, meg térben végtelenek, meg amik térben euklideszek, csak ennek nincs közvetlen kapcsolat azzal, hogy időben meddig tartanak. Jó, most tehát az az állítás, hogy valami ilyen jellegű görbén vagyunk, de ez viszont térben euklideszi. Ami a Friedmannál végtelenig tartani, és nem gyorsulva tágulna, stb., de sík. Nem görbül vissza, és nem hiperbolikusan görbül. Ezt mutatják a galaxis statisztikák. Tehát, hogy rajta vagyunk egy ilyen görbén, tehát a térnek a geometriája az euklideszi. A téridő az nem, a téridő a görbül, de abban a tér az euklideszi. És a többi paraméter pedig azt mondja meg, hogy ez azt jelenti, hogy az összsűrűség az megegyezik a kritikus sűrűséggel, a sűrűségenél nagyobb lenne az összegörbítenél, kisebb akkor. Tehát a sűrűség pont annyi, amennyi a kritikus. Most ezt az összsűrűséget viszont a következő háromféle anyag adja ki. A sötét energia, a sötét anyag és a közönséges ismert varionos, stb. Atomos anyag. És hát akkor most az ember elkezdi szégyelni magát, mert a sötét energia adja a 70%-át. Tehát hogy kell mondani, a világ a táguló űrben lengve, tehát mi, akik egyéb anyagból vagyunk, azok csak úgy sötét energia lejátsza maga sztoriát, mi meg csak úgy mellékesen vagyunk. A maradék 20-valahány százalékból 25% a sötét anyag, amiről múltkor beszéltem, amiről megint nem tudjuk, de az még közönséges anyag, tehát pozitív energia, pozitív nyomása van, valószínűleg mindenféle részecskékből áll. És az ismert anyag az 4%. Ennek az anyagnak jelentős része, ugye ennek a 75%-a hidrogén, 24%-a hélium, 1%-a valami extra. Például szén, meg oxigén, meg ilyesmi. Szóval eléggé periférikus anyagából készültünk a világegyetemnek, de nem kell csodálkozni, ugye volt már szó az antianyag titkával abból, hogy a közönséges részecskék nagy részt kiölték egymást, és mi csak a néhány túlélőből készültünk. De hogy mögött, az egész mögött még ott lapult ez a nyomvat sötét energia, ami most a összenergiasúlyoség 75%-át adja, meg az ismeretlen sötét anyag, ami még a maradék 20-valány, és mi csak 4%, azért ez van eléggé, hogy kell mondani, bántó kezdete volt a 21. századnak. Nagyjából az ezred fordulóra kapta meg a tudomány és az emberi önbecsülés ezt a pofont. Szóval ugye már volt az, hogy térben nem vagyunk a világegyetem közepe, hanem egy átlag galaxis csoport, átlag galaxisának a széle fele, egy átlag csillag mellett átlagos kis porszemmel lakunk, és hogy még a mi anyagunk sem a világegyetem alapanyaga, hanem valami mellékesen még a csillagporból összekapart valami, de hát hadd fejezzem be, ugye József Attila is mondta, mindenséggel mért magad. Köszönöm szépen a figyelmet.